ki, Prokofjev és Sostakovics darabjait hegedűn, Julien Contant zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen. Reklámot hallottak. Zenebeszéd. Remek művek közelről.
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Bartók Béla szonátájával ismerkedhetnek meg. A művet előadja zongorán Pellet Sebestyén. A műsorvezető Farkas Zoltán.
Szeretettel köszöntöm Önöket mai zenebeszédünkön Bartók zongora szonátájának a megismerésekor. El kell mondjam, hogy tavaly szeptemberben, 2025-ben a Bartók világversenyen Pellet Sebestyén is indult, és ott hallottam tőle a Bartók szonátát. Ez a mű eddig fájóan hiányzott a zenebeszédből, mert egy fantasztikusan fontos műről van szó, és annyira tetszett, ahogy Sebestyén játszott, ahogy akkor eldöntöttem, hogy lehetőleg vele mutatom ezt be, és nagyon örülök, hogy ez most megvalósult. Az viszont csak a tegnapi próbán derült ki, hogy Sebestyénnek remek saját megfigyelései is vannak a szonátával kapcsolatban, amelyeket gondosan beépítettünk ebbe a műsorba, úgyhogy mindenképpen kettőnk közös szellemi terméke ez a mai műsor. Még egy megjegyzést hadd tegyek. Idén, februárban 11-én távozott közülünk Somfai László, zenetörténész, zenetudós, a Haydn kutatás, de mindenek előtt a Bartók kutatásnak a nagy alakja, nemzetközi viszonylatban is egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb alakja. A sors nagy ajándékának érzem, hogy én tanultam Somfai tanárunknál a Zeneakadémián, ez egyik legfontosabb és legnagyobb hatású professzorom volt. És ebben az esetben, ebben a műsor esetében teljesen igaz az az elcsépelt kifejezés, hogy ez a zenebeszéd nem jöhetett volna Somfai László nélkül létre, de tulajdonképpen ezt valamennyi Bartókról szóló zenebeszéd vagy elemzés kapcsán el lehetne mondani. Egyébként konkrétan a zongora szonátával nagyon sokat foglalkozott ő maga is, és olyan felfedezéseket tett, olyan megfigyeléseket tett, amelyeket igyekszem Önök elé tárni. De egyébként tovább megyek, az egész nagyon kiválóan teljesítő mai magyar Bartók kutatás az azon az ösvényen halad, amelyet ő taposott járhatóvá. Az ő vállán nyugszik nagyon sok minden, a Kotta kiadástól, a filológiától kezdve az elemzésig, meg addig, hogy hogyan kell Bartókot interpretálni, az előadókkal is nagyon szoros kapcsolatban állt. Úgyhogy ez egy rádió műsorban nem nagyon szokás, de én a mai zenebeszédet engedjék meg, hogy Somfai László emlékének ajánljam. Mielőtt nekikezdenénk az elemzésnek, hallgassuk meg a zongora szonáta teljes első tételét. Thank you. Nem olyan régen, tavaly októberben volt alkalmam ebben a műsorban a Szabadban ciklusról beszélni, és ugyanott kell fölvennem a fonalat, ahol ott elejtettük, tudnilik, szinte teljesen egy időben született ez a zongoraszonáta és a Szabadban ciklus. Úgyhogy el kell mondanom ugyanazokat a fontos tényeket, amelyek a keletkezésükkel kapcsolatosak. 1926-ban járunk, és Bartók mögött egy majd 3 éves, elég terméketlen periódus van, alkotói hallgatás. Igaz, hogy 24-ben meghangszerelte a csodálatos mandarint, ami hát a hangszerelés is fantasztikus, de Bartók számára ez rutin munka volt, és nem primér alkotás. És írt egy nagyon fontos, bár rövid darabot, a Falun ciklust, először csak szóló élekhangra és zongorára, szlovák népdalokra, ami mondom nagyon fontos és karakterisztikus lépés Bartók pályáján, de aztán egyebet nem. És 1925-ben, tehát egy évvel korábban pedig aztán végképp semmit nem komponált, és természetesen nagyon szenvedett ettől az állapottól. Aztán 1926. március 15-én Igor Stravinsky itt járt Budapesten, és a Zeneakadémián hangversenyt adott, amelyen a saját zongora versenyét játszotta szólistaként, és ez azért megmozgatott Bartókban sok mindent. Például azt, hogy kéne már egy saját zongora verseny, amelyet ő játszhat zenekarral, mert ilyen típusú műve a Rapszódia óta nem volt, és ez a Rapszódia egy több mint 20 éves darab volt, tényleg Liszt rapszódiák modorában, és hát 1926-ban Bartóknak már semmi köze nem volt a több mint 20 évvel ezelőtti fiatalembernek ehhez a stílusához, és nagyon szeretett volna saját zongoraversenyt komponálni. Tehát alig várta, hogy véget érjen az egyébként sem szívesen végzett zeneakadémiai tanítás, ez ugye 1926. júniusába bekövetkezett, megkérte szépen a feleségét, Pásztori Dittát, hogy a 2 éves kisfiúkkal együtt menjen szőlőspusztára a húgáékhoz, Elza húgáékhoz, ott nyaraljanak, és hogy nyugodtan tudjon dolgozni a Szilágyi Dezső téri lakásukban. És valóban ez a június, ezt 7 nappal átéve komponált, iszonyú intenzív munkával telt ez az időszak. Csak hogy éppenséggel nem a zongora versenyt írta, mert ez valahogy nehezen akart formálódni, hanem szóló zongora darabokat. Hadd olvassam el most, amit Dittának, a feleségének írt 1926. június 21-én. Valahogyan olyan voltam most a hosszú nem dolgozás után, mint az az ember, aki hosszú-hosszú időn át ágyban fekszik mozdulatlanul, és végre egyszer próbálgatja kezét, lábát használni, talpra áll, lép 1-2-t. Az ilyen ember nem gyalogolhat csak úgy hirtelen a 3-as határhegyre. Én is így lassan-lassan szoktam hozzá a mozgáshoz, na és ilyen formán csak zongoradarabokat mozogtam ki magamból. De már ez is valami. Mert én, hogy őszinte legyek, már olyan butának, kábultnak, üres fejűnek éreztem magam az utolsó időben, hogy igazán kétségbe vontam, vajon egyáltalán tudok-e még újat írni. Na de most már jól van, elképzelheted, mennyire örülök, hogy mégis végre csak lesz valami új, és méghozzá olyan, amit játszhatok is magam egyes egyedül, az örökös Allegro Barbaro, kicsit ázottan és román tánc helyett. Eddig az idézet. És azért is hoztam ide, mert a Bartók család életébe is bepillantást enged. Kedves és emberi ez a levél. Hát ugye gondoljuk el, hogy Bartók a zavartalan munka érdekében Békés megyébe száműzi családját, de azért fontosnak érzi, hogy a legkisebb eredményről is azonnal beszámoljon a feleségének. Ditta az új feleség, akinek azonnal beszámol, büszkélkedik, hogy meddig jutott a munkába. Egy távoli analógia jut eszembe, ez egy zárójeles kitérő. Eszterházy Péter mondta egyszer, hogy igazából ő úgy szeret írni, alkotni, amikor mindenki otthon van, de csöndben alszik, szuszog a szobájában, és ez olyan jó érzés, és akkor megy a munka. Hát Ditta és a kis Péter nem szuszogott a Szilágyi Dezső téri lakásban, amit egyébként sem szerettek, mert nagyon sötétek voltak a szobák, meg zajos volt az egész ház ott a magas földszinten. de minden esetre levelezés útján Dittát napról napra tudósította Bartók a fejleményekről, tulajdonképpen Ditta volt a külvilág és közte a kapocs. Egyébként ez az időszak, amikor szinte minden művét Dittának ajánlja, a zongoraszonáta végén is ott áll, a szabadban, az éjszaka zenéje nagyon fontos tétel Dittájé, persze már a falun ciklus is, ami ráadásul egy ilyen esküvői tematika, tehát hogy nagyon fontos számára Pásztori Ditta. A Bartók kutatás számára pedig azért fontos, mert ez a levelezés óriási információkat is tartalmaz, csak Pásztori Ditta 1982-ben bekövetkezett halála után derült ki, hogy bizony a levelekkel együtt Bartók kottákat is küldött, vázlatokat. Tehát a legelső ötletcsirákat, amit aztán később már nem volt rá szüksége, mert tovább írta a darabot, azt elküldte Dittának, hogy bizonyítsa, hogy lám dolgoztam, és eddig jutottam. Például keletkezett egy 64 ütemes vázlat, ami ennek az első tételnek minden fontos témáját tartalmazza, kicsit még a középrészt is, és ezt a Bartók kutatás azután ismerte meg, hogy a Pásztori Ditta hagyaték nyilvánossá vált számára. Erről az egyik ilyen összehajtogatott vázlat kottapapírról tudjuk, hogy az első kitalálás pillanatában nem volt még Bartók fejében egy nagyon fontos mozzanat, az a tam-taratta első ütem, amivel az egész darab kezdődik, és ami megadja a karakterét. Sebestyén, kérlek, hogy mutasd meg ennek az ütemnek a jobb kezét, és aztán a bal kezét. Ha hallották, ez nem ugyanaz a dallam, hanem egy hang eltérés van, és ez az egy hang eltérés azt jelenti, hogy Bartók eleve előre vetíti az egész műnek azt a kompozíciós problémáját, hogy itt különböző hangsorok, különböző moduszok keverednek, és ebből aztán adódik az, hogy nagyon sok pontján a műnek, voltaképp folyamatosan, egymás melletti hangok, kis szekundok surlódnak, és ez adja az érdes hangzást nagyon sok esetben, és a kettő együtt így hangzik. Én bevallom, sokáig azt hittem, hogy ugyanazt játssza a két kéz, de érdemes erre az apróságra figyelni. Tehát keményen dolgozik Bartók, hajszolja magát szinte étnappal át éve, és ez a június hónap nagyon termékeny volt, 5 zongora darab nagyjából elkészül. Sorrendben a zongora szonáta első tétele, aztán a szabadban első tétele a síppal dobbal, aztán a barkaróla, és aztán fordított sorrendben előbb a szonáta harmadik tétele, tehát a finálé, és aztán a második tétel. Persze, amikor jöttek egymás után Bartók tollából ezek az ötletek, még nem tudta, hogy ez a zongora szonáta, ez majd a szabadban ciklus második tétele, hanem az egész nyár alatt összesen 20 zongoradarabot megírt, és az, hogy mi hova tartozik, minek mi lesz a végső helye, az csak később derült ki. Erről majd látunk egy nagyon érdekes példát. Egyébként, hogy mi mindent foglalt magába ez a 20 zongoradarabok, azért hogy mondjam végig, tehát végső formájában a zongoraszonáta, ami ugye 3 tétel, a szabadban ciklus, ami 5 tétel, eddig ugye 8-nál tartunk, a 9 kis zongoradarab, ami hát ugye 9, most 17, és írt még 3 tételt, amik aztán a Mikrokozmoszban találták meg jóval később a végső helyüket, köztük az Unisono szívű darab is, meg a Bolyongás is, meg az Ostinato, ami hát az egyik leglátványosabb előadási darab a Mikrokozmosznak a 6. füzetéből. És ha már említettem, hogy mennyire egyszerre keletkezett a zongoraszonáta első tétele és a szabadban síppal-dobbal tétele, akkor idézzük meg rögtön a síppal-dobbal tételt, mert mind a két zene teljesen egyívású abban a tekintetben, hogy Bartók itt ütőhangszerként kezeli a zongorát. Ez a legnagyobb újdonság abban, hogy hogyan nyúl ő a zongorához, mert tudnélik a síppal-dobbal így kezdődik. Emlékezetükbe idézik, hogy hogy indult a szonáta, és hogy indul ez a síppal-dobbal. 1926-ban mondjuk egy konzervatívabb beállítottságú koncert közönség számára, hát Bartók a kalapácsos gyilkos. Tehát azért ez egy nagyon brutális, erőteljes zene. Érdemes azonban megemlíteni, hogy nem Bartók volt az első, aki felfedezte a zongorában a kalapácsot, tehát hogy ütőhangszerszerűen kezdte el használni, mert hát itt van egy jóval korábbi darab, amelyik így kezdődik. Ez ugyebár Beethoven Waldstein szonátája, opusz 53, C-dur, 1804-ből. Tehát nem csak az ütőhangszer jellegű használat rokonítja a Bartók szonáta kezdetével, hanem hát az is, hogy hát ez nem egy dallam, ez egy mániákus hangismétlés. Ugyanúgy, mint a Bartók szonátában. Tehát 1804-ben ez a beethoveni kezdés épp olyan meghökkentő és polgárpukkasztó lehetett a gyönyörű szép Haydn és Mozart szonáta indításokhoz képest, mint Bartóknak a kalapácsolása 1926-ban. És persze nem véletlen ez a kapcsolat, mert Bartók maga mondta, hogy számára a legfontosabb előkép az Beethoven volt, nem Bach érdekes módon, hanem Beethoven, a fiatal korától játszott Beethoven műveket, ki is adta Beethoven összes zongoraszonátáját ilyen didaktikus kiadásban, pedagógiai célra, tehát elemző módon ismerte ezeket a műveket, sokat játszotta is, Beethoventől sokat tanult. Még az is lehet, hogy valahogy a fülében volt, vagy öntudatlanul ott lappangott benne ez a Waldstein szonáta kezdet. De most már térjünk rá az elemzésnek a fő sodrára, és hallgassuk meg még egyszer a zongoraszonáta első tételének első szakaszát, fülünkben a sippal, dobballal és a Waldstein szonáta emlékével, és ha már másodszor hallják, akkor hadd irányítsam a figyelmüket, hogy mire figyeljenek. Figyeljenek arra, hogy ezek a dobütések, ezek a nagy sforzátók ott a mélyben, ezek a pörölycsapások, ezek mennyire nem kiszámíthatóak, aszimmetrikusak. Ugye van a kétnegyedes ütem, és hát annak az elején lenne az ütemsúly, ehelyett ő azt mondja, hogy ta-ta-ta-ta, tehát pont a második és a negyedik nyolcadra, vagy ta-ta-ta-ta, a harmadikra, vagy hát ami aztán már végképp szentségtörés, ta-ta-ta-ta, tehát aminek a legsúlytalanabbnak kellene lenni, odaesik a hangsúly, kemény ütések, kiszámíthatatlan sorozata ez. És lenne egy másik megfigyelni való, én mégpedig az, hogy amikor az egyenletes lüktetés után megjelenik a jobb kézben a gyorsabb, tehát a nyolcad mozgás után megjelennek a gyorsabb 16-ot figurák, azok teljesen más metrumba, más életet élnek, mint ez az egyenletes kattogás. Ráadásul szaggatottak, hol hosszabbak, hol rövidebbek, tehát olyan komplex metrikai, ritmikai egység keletkezik mindjárt, ami még tovább fokozza a feszültségét a zenének, ami hát azért már eleve elég magasra van sófolva. Bartók nem véletlenül nevezte szonátának ezt a művét, az egyetlenként egyébként az érett művek közül, mert persze fiatal korában írt ő zongoraszonátát 17 évesen, de hát azért az nem számít. Ez az egyetlen zongoraszonátának nevezett műve. És ha már szonáta, akkor van egy expozíció, ami bemutatja a témákat, és Bartók meglepően invenciózusnak bizonyul a tekintetben, hogy mennyi témát mutat be. 5 különböző zenei anyag jelenik meg, összeküti őket ez a mániákus dobolás, tehát a tételnek a lendülete, a sodrása az töretlen, alig van benne másodpercnyi megállás, de azért 5 nagyon jól elkülöníthető, felismerhető különböző zenei anyag jelenik meg. És ha ez az első rész az ideges kis dallamfosztányokon kívül tulajdonképpen egyetlen hang dörömbölésből állt, akkor ehhez képest a második téma az azért egy dallamszerű képződményt exponál. Hát az elég egyszerű is, meg bonyolult is ez a dallam. Egyszerű, mert olyan, mint egy népi mondóka, rövid kis sorokból áll, ami persze állandóan a feszültséget fönntartja, ezek a közbe kiabálások, ez folyamatosan van az egész tételben. Viszont bonyolult, mert megint a metrikával, a pulzáció számával játszik Bartók, hol 4-es, hol 5-ös az egység, hol 6-os, hol kicsit kevesebb, tehát azért ez egy ilyen nyugtalan anyag ez is. És hát ezek a kurjantások vagy közbekiáltások olyanok, mint egy népi csúlyogató, vagy hogyha a vizuális képpel akarunk élni, akkor hirtelen villámlások jelennek meg, amelyek hát szinten tartják a feszültséget. Most hallgassuk meg a harmadik témát. Szinte egybefolyik ez a folyamat, de hát azért itt ilyen teli, tenyeres, telt akkordokat hallunk. Nagyon jellegzetesé tesszük ez a tia, tia kötés, ez a kettőnként való kötés. Megint aszimmetria van a pulzációban, és megvannak ezek az elszórt dobütések a mélységben, megvannak a kurjantások, a villámlások is, és végre a most következő negyedik témával evezünk talán egy kicsit békésebb vizekre, kicsit kedélyesebb világba, mert az eddigi hát ilyen titáni, Beethoveni fölforgató vagy fölrobbantó hangvétel után megjelenik Bartók humora is. A folytonosságot biztosítja majd a bal kéznek ez a könyörtelen következetességgel játszott egyenletes lüktetése, de a jobb kéz valami kedvesebbet játszik. Hallgassuk, hogy mit. Megint csak egy egyszerű, mondókaszerű, népies dallamot hallunk. Ehhez a kicsit oldottabb hangvétel, ez az előkék is hozzá társulnak. Bartók humoros jeleneteinél nagyon gyakori ez a pianisztikus megoldás. Persze van kurjantás, vagy riasztás, vagy villámlás a magasban továbbra is. És elérkezünk a szonátának az 5. témájához, amelyet a többi rokonának érzünk. Itt egy újabb, rendkívül zongoraszerű kísérettípus teszi ezt frissé az előzményekhez képest. Most tört akkordokat hallunk, arpeggiót, szóval lehet érezni, hogy ezt azért egy zongoraművész zeneszerző komponálja ezt a darabot. És ezen a ponton, bármilyen furcsa, véget ér az expozíció. Ugye nagyon sokszor beszéltünk már ebben a műsorban a szonáta formáról. Van a témák bemutatása, az expozíció, van egy középrész, amit kidolgozásnak vagy fejlesztésnek szoktak nevezni, és van egy repríz, amikor nagyjából visszaáll az eredeti rend, megismétlődnek a darab elején bemutatott témák, lehetőleg abban a formában, ahogyan bemutatkoztak. Ennek a szonátának az a különbsége, hogy időben, ütemszám szerint most a tétel közepén tartunk. Hát azért nem így szokott ez lenni, nem mondom, hogy mindig egyenlő hosszú a három rész, de ezkora aránytalanságot, hogy az első rész, az expozíció, az egész felét elfoglalja a tételnek, az elég ritka. És hát különös, ahogy Bartók a kidolgozást is kezeli, de azért a kidolgozásnak az a funkciója, hogy itt nagyon izgalmas dolgok történnek abból az alapanyagból kiindulva, amit már megismertünk, annak teljesen eleget tesz ez a tétel. Három szakaszra bontható ez a kidolgozás. Az első szakasz gyakorlatilag egész pici, miniatűr részleteknek az összemixelésé, vagy inkább úgy mondanám, hogy összeütköztetéséből eredezteti a maga a feszültségét. Először is megjelenik az a tititá motívum, ami a kurjantás, vagy csúlyogatás, vagy a riasztásnak az eleme volt, és állandóan hallottuk eddig. Aztán megjelenik az egyenletes nyolcadmozgás a bal kézben, mint hogy ugye sok-sok ütemen keresztül ugyanez ezt ugye osztinátónak, makacsul ismétlődő képletnek szoktuk nevezni, amely már eddig is az egyenletes lüktetést biztosította a tételnek. Természetesen megjelenik az első ütem, az, amit most már tudjuk, hogy Bartóknak egy utólagos gondolata volt, ez a pontozott ritmusú karakterisztikus motívum. Azt is hallják, hogy egyre emelkedő hangfokokon. És aztán van egy új elem, ami még eddig nem volt, egy nagyon harapós kis gesztus, villámgyors előkék vezetnek föl egy hangsúlyos hangra. És végül megjelenik egy négy hangos lefelé haladó képlet, aminek ez a tíjatatta kötése egy kicsit felidézi az egyik korábbi témát. No hát a biológiai kísérlet, a rovarnak a különböző pici részeinek a metszetein túl vagyunk. Most már rakjuk össze ezeket a pici részeket, és halljuk meg, hogy micsoda rettentő, bonyolult zenét kovácsol ebből Bartók. Azért komplex és bonyolult, mert az esemény sűrűsége olyan nagy, olyan sűrű, hogy szinte kapkodjuk a fejünket, a történéseket, ahogy próbáljuk követni. Káosz ez, nem? Őrült beszéd, de van benne rendszer, ahogy a költő mondja valahol Angliában. Szóval, hogy rendkívül feszült ez a bevezető rész, és a kidolgozás második szakasza annyiban hagyományosabb, hogy megelégszik egyetlen egy témával, ez nem más, mint a másodikként bemutatkozó téma. Mondjuk annyi izgalom azért itt is van, hogy az a kis harapós csúlyogatás, amit már korábban is most hallottunk, az mindig jelen van, és ez az egyes dallamsorokat mindig ebbe torkoltatja bele a zeneszerző. Nincs más hátra ebből a rövid kidolgozásból, mint az a folyamat, ahogyan Bartók keresi az utat visszafelé, tehát visszatalál a reprízhez, a visszatéréshez. Majd később megmondom, hogy szerintem mi minden történik ebben a szakaszban, de most csak egyetlen dologra figyeljenek, hogy mikor érzik úgy, hogy valóban megérkeztünk. Na most újra otthon vagyunk, ott, ahol elindultunk. Elindul tulajdonképpen a fő téma, de ez az a fajta eszköz, amivel Beethoven meg a többi bécsi klasszikus is előszeretettel élt, állvisszatérés. Tehát ez még nem az igazi repríz pillanata, hanem csak a keresgélése ahhoz, hogy el is jussanak ehhez a témához, és ezt onnan tudjuk, hogy állandóan megszakad, és ilyen különböző kurjongatások zavarják meg. És mielőtt bekövetkezik az a pillanat, amit szerintem jól lehet érezni, és az akkor van, amikor elindul az egyenletes mozgás újra a zongorában, azelőtt így összetorlódnak a folyamatok, mert ezt a kis pontozott ritmust ebből egy ilyen egymástra torlasztott imitáció, egy összezsúfolás jelenik meg, és ezután robban be újra az egyenletes mozgás. És ebben tulajdonképpen Bartók teljesen hűségesen kiszolgálja a szonáta formát hallgatónak a várakozását, hogy hát azért legyen egy visszatérés. A repríznek az esemény sorából egyetlen részletet szeretnék csak megmutatni. Talán emlékeznek arra a kicsit végre kedélyesebb témára, a negyedik témára, amiben kicsit szelidebb arcát mutatta ez a nagyon kemény zene. És ez a téma úgy tér vissza a reprízben, hogy Bartók összekombinálja ezzel a tam-taratta főtéma fejjel, méghozzá ennek az egymásra torlasztott jó sűrű változatával, tulajdonképpen közbeszúrja, megszakítja a témának a visszatérését ezzel. Bartók, amikor zongora művet ír, akkor persze nem felejti el, hogy ő is pódiumművész, és hát magának írja. Tehát nagyon-nagyon törekszik arra, hogy jó hatásos legyen a darab vége, a tétel vége. Ahogy az első eljátszásnál érzékeltem, önökre is hatott ez a nagy roham, amivel befejezi a művet. Ezt most nem mutatjuk meg, egyrészt mert már hallották, másrészt mert majd fogják hallani, amikor egyben eljátsszuk a tétet, és egy kicsit takarékoskodjunk a puskaporral, hanem figyelmünket fordítsuk már is a második tétel, a lassú középtétel felé, amelynek a előadói utasítása sostenuto e pesante. Hogyha tüzetesebben ízlelgetjük ezeket az olasz szavakat, akkor a sostenuto olyasmit jelent, hogy visszafogottan, tartottan. Ez a tartotta nagyon tetszik nekem, mert ugye valami kirobbanni akaró energiát kell visszatartani, illetve a pesante azt jelenti, hogy súlyosan, nehézkesen. Ezúttal is hallgassuk meg teljes egészében a második tételt. Egy angol zenekritikus, Colin Mason azt mondta, hogy ez a tétel a titokzatos Bartók legtitokzatosabb zenéje. Ugye ez azt is jelenti, hogy nem egészen könnyű hozzá férkőzni. Hogyha csak a nem népdalral készült nagy Bartók műveket, a korábbi műveket tekintjük, Bartók már rengeteg szívhez szóló, érzelemgazdag lassú tételt írt. Most hirtelen csak a Zongora Suite-nek, az Opus 14-nek, amit már 1916-ban megírt, 10 évvel korábban, a záró tételére gondolok. Hát ez egy olyan gyászkeringő, aminek az érzelmi telítettségét nagyon könnyű átélni és ráhangolódni erre a fájdalomra. Vagy ott van a második vonós négyesnek a fináléja, ekkoriban a első világháború táján Bartók előszeretettel fejezte be lassú zenékkel a műveit. Hát ez meg egy pár hanggal operáló, annyira érzékeny szövetű zene, hogy számomra a József Attilai soroknak a hangokba öntése, hogy a semmi ágán ül szívem, kis teste hangtalan vacog. Tehát gyönyörű, megrendítő tétel. Na most ezekhez képest, amit most hallottunk, a zongora szonáta lassúja szikár, kemény, aszketikus. Még a egészen közelében keletkezett éjszaka zenéje is sokkal humánusabb. Hát ott van az a korálszerű dallam, ott van a távoli furulya szó, és aztán a későbbi műveiben, a vonós négyesekben, vagy pláne a zenében olyan fantasztikus atmoszféra teremtő lassú tételei vannak Bartóknak, ahol úgy érezzük, hogy hát megnyílik az univerzum, és bepillantunk a világ egy új perspektívájába, és egy kozmikus magányban ott ülünk, és csodákat hallunk. Most ez nincs meg ebben a tételben. Taján Tibor a nagyszerű Bartók monográfiájában azt írja, hogy szigorúan, majdnem elutasítóan szól. És egyébként ugyanő régi zenéknek a hatását, még Bach előtti zenéknek a hatását véli felfedezni bennük, és nagyon találóan azt mondja, hogy hát a lüktetése egyfajta gyász szaraband. Ugye a szaraband a barokk szvítnek az a tétele, ahol hát a legmélyebb érzésekre van lehetőség, Bachnál pláne, de tulajdonképpen máshol is. Az a szvíteknek az érzelmi csúcspontja, vagy inkább úgy mondanám, hogy a mélypontja, mert rendszerint tragikus hangulatúak ezek a darabok, különösen Bachnál, de másoknál is mindenképp ez a legsúlyosabb tétel. Tehát azért ne legyünk restek, és próbáljuk meg ezeknek a titkokról fölrebbenteni a fájtlat, és közel kerülni ehhez a Bartók tételhez, amely a következőképp kezdődik. Nagyon minimális ez az eszköztár. Van egy akkord, ami önmagában még akár jól hangzó is lehetne, konszonáns is lehetne, de aztán belép a jobb kéz egy hanggal, egy E hanggal, és semmi más nem csinál, mint ezt az E hangot ismételgeti a végtelenségig, megint csak kiszámíthatatlan pulzálásban, és a legeslegutolsó mozdulatával lelép. 20-szor halljuk egymás után ezt az E hangot, és aztán lép le, és szinte úgy érzi az ember, hogy ez a rész másról se szól, mint hogy Bartók elénk teszi, hogy itt van egy akkord, egy kíséret, egy akusztikus tér, és itt van valami, ami idegen, ami bántóan más, mint a bal kézanyaga. Bár Sebestyén a főpróbán tegnap azt mondta, hogy ha az ember sokat játsz a darabot, előbb-utóbb kezdi összehallani, és már azt is konszonásnak vagy jó hangzásnak érzi, ami hát egyébként nem az, hiszen egy S meg egy E hang ütközik a két kézben, de azt hiszem, hogy ha először hallja ezt az ember, akkor biztos, hogy nem azt érzi, hogy itt nagy békesség van és nagy harmónia, hanem a különállást, az idegenséget érzi. Megint csak Taján Tiborra hivatkozom, aki azt mondja ebben a könyvében erről a ismételgetett éhangról, hogy mintha egy előénekes egy ismeretlen szövegű lamentót, siratót recitálna. Jegyezzük meg ezt az ismeretlen szövegű lamentót, mert erre majd még vissza fogunk térni a tétel folyamán. A következő rész egy nagy akkordikus felcsattanással kezdődik. Ezek az akkordok megint nagyon szikárak, kvintek épülnek egymásra, megint ott van a kvintekben egy hang, ami egészen szorosan szomszédos, kis szekund, tehát jó élesen surlódik, és mint hogyha csak Bartók azt akarná, hogy hat fájjon ez is. De azért annyi történik, hogy ezekből az akkordokból a végén, a hangzás tetején megszületik egy dallam. Igaz, hogy csak egy háromhangos dallam töredék, egy dórémi, de hát már ez is valami az előző monotóniához képest. És ha már megszületik ez a háromhangos dallamcsira, akkor Bartók ebből a jelentéktelen semmi kis elemből elkezd egy gyönyörű, ellenpontos szövetet szőni. Egyébként volt egy német zenetudós, aki már egészen korán fölfigyelt Bartók zenéjének az értékeire, Edwin von der Nüllnek hívták, és amikor azt kérdezte Bartóktól, hogy hát a polifóniával hogy áll, mondta Bartók, hogy hát korábban nem nagyon írt polifón zenét, mert a népdal feldolgozások nem igényelték ezt, de pont ettől az időszaktól, 1926-tól egyre fontosabb a polifónia a zenéjében, és ennek a jelenségnek a illusztrálása kicsiben az a következő szakasz, ez egy nagyszerű példa lehet, mert most bontsuk szét szólamokra, halljuk meg, hogy a jobb kéz alsó szólama mit intonál. Borzasztó egyszerű négy hang. Ilyenfajta belső szólamok azért a Palestrina korban előfordulnak egy motettában. És nézzük meg, hogy a jobb kézben, ugyancsak a jobb kézben milyen dallam társul ehhez a felső szólamban. És ha ezt a két szólamot összeengedjük, és ráadásul a bal kezet is ide vesszük a szintén két szólamú anyagával, akkor kiderül, hogy ebből a nagyon egyszerű alapanyagból Bartók csodálatos polifon szövetet sző. Bizonyos pillanatokban nekem a Kantáta Profán a bevezető zenéje is beugrik, ez a csodálatos születészene, ahol egyes szólamok egymásra épülve, hömpölyögve nőnek nagyjá, vagy a 30-as évek Bartók kórusai, amelyek annyira érzékeny szólamírással készültek, hogy hát Bach után a következő nagy polifónikusnak Bartókot tartom. És hallgassuk meg, hogy összeereszti ezeket a szólamokat, mi születik belőle. A következőkben visszatér a tétel elején megismert akkord, és ez az egyetlen hang, ez az E hangon való recitálás, ennek az ismételgetése, de megtörténik a csoda, mert ebből az egyetlen egy hangból egyszer csak egy pentaton ötfokú dallam bontakozik ki, megakadva, dadogva, de egyre szélesebb ívekben folyamatos dallamsorrá áll össze. Thank you. Ennek a nagyon szikár, szigorú tételnek a kontextusában ez egy olyan pillanat, mint hogyha egy végtelenül szófukar, ki tudja milyen gátlásoktól gúzsba kötött ember, aki az érzelmeket kerüli és nem tud róla beszélni, egyszer csak mégiscsak kibukik belőle néhány szó, ami föltárja a mély érzéseket. És itt jön Sebestyén első teremtő beavatkozása ebbe a műsorba, mert ő elmondta, hogy amikor tanulta ezt a darabot, erre a népdalszerű pentaton sorra vagy sorokra költött egy szöveget saját magának, és most egy melodráma következik, vagy hát nem egészen melodráma, hanem én elmondom, hogy mit talált ki Sebestyén, és ő pedig soronként megmutatja, hogy milyen darramra írta ezt a szöveget. Tehát az lenne a szép, hogyha mi ezt énekelnénk, de elég nagy a hangterjedelem, és egyikünk sem profi énekes, hogy itt a mikrofon előtt ezt bevállalnánk, úgyhogy most ez először mondom a szöveget, és aztán hallgassák meg a dallamot, amire a szöveg illik, koreográfia következik. Tehát akkor elkezdem. Jaj, de nagyon fáj most. Édesanyám. Gyere most. Vigasztalj meg engem. Mert fáj nagyon a lelkem. Elhagyott a babám. Elhagyott a babám. Ne vegyék szentségtörésnek ezt a kísérletet, mert egyébként nagyon sok gyakorló zenész, karmester vagy épp együtteseket irányító magyar karmester, ha külföldi közegbe kerül, úgy tudja megértetni egy-egy zenének a duktusát mondjuk a magyar népzenét nem ismerő zenészekkel, hogy magyar szövegeket mond, és rögtön hallják a ritmust, a tempót, a hangsúlyt, és mindjárt el tudják magyarul játszani ezt a zenét. De Sebestyének ez a kísérlete vagy ötlete telibe talál abból a tekintetben, tehát a lényegre mutat rá, hogy ebben az aszkétikus, szinte önkínzóan rideg zenében egyszer csak megmozdul valami elfojtott érzelem. Ami ezután következik, azt legalább maradéktalanul értjük a klasszikus zenei tapasztalatainkból is. Emlékszünk talán arra a mozzanatra, hogy a nagy monotónia után ez a három rideg kvint akkord megszólalt, és megszületik ez a három hangú dórémi dallamocska. És most Bartók ebből az akkordikus felkiáltásból épít föl egy szekvenciát szaknyelven. Ez azt jelenti, hogy három különböző hangmagasságon, három hangfokon megismétel egy zenei anyagot. És közben a bal kéz nagyon jólesően ellenpontozza a történéseket. És most ismét Sebestyén gondolata következik. Eszébe jutott, vagy hát asszociált arra, hogy ezért ez a nagyon komor hangvétel, ez a gyásztónus, ez az aszkézis, és ezek a mélyben megkonduló harangütések ismerősek egy korábban keletkezett műből, Liszt Funeráj című kompozíciója, tudnék így kezdődik. Thank you. Liszt ezt a gyászdarabját, ugye a funeráj azt jelenti, hogy temetés, egyébként a költői és vallásos harmóniák sorozatnak a 7. darabja. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc elsiratására írta tulajdonképpen 1850-52 táján, és Bartók zongoraművészként számos alkalommal játszotta. De visszatérve most már a Bartók lassútételhez, ezután a háromszor megismételt akkordsor, ezután a szekvencia után egy varázslatos szakasz bontakozik ki, varázslatosá teszi már a váratlan elhalkulás is, a dinamikai szint hirtelen visszacsökken, subito piano, hirtelen csöndben kell játszani, és a jobb kéz telt akkordjai lassú ringásba kezdenek, a bal kézben pedig ez a mély harangozás jelenik meg, ami a funerájban is ott van. Végtelenül dúsak és beszédesek ezek az akkordok, és hogyha már emlegettük Beethoven Wallstein szonátáját, vagy Lisztet, mint előképeket, vagy bizonyos vonatkozásban asszociációkat, amik Bartókig vezethetnek, azt is érdemes talán megemlíteni, hogy Bartók szonátája kit és hogyan inspirált. Amikor erre az előadásra készültem, akkor döbbentem rá, hogy ez a bartóki hang, ami itt megszólal ebben a subito piano részben, a telt akkordok lassú ringása, ez tulajdonképpen biztos, hogy ez inspirálhatta Kurták Györgyöt a maga lassú zenéjének a megkomponálására. A játékok sorozatban van egy csomó ilyen lassú darab, hol ligatúráknak nevezik, hol apokrif himnuszoknak vagy korálnak. A bőség zavarával küszködtem, hogy mit idézek önöknek, de szinte találomra választottam ki egy ilyen akkordikus csöndes darabot, Kurták tételt, Márta ligatúrája, a feleségének írt darabról van szó. Ezen a felvételen francia zongoraművész Pierre Laurent Aimard játszik egy frissen megjelent dupla CD-n, ami a játékokból válogat. Kurták darabja fényesebb, mondhatni optimistább, magasabb regiszterekben is mozog, mint ez a Bartók lassú tétel, de azért itt is megkondulnak a mélység harangjai is. Tulajdonképpen azért is hoztam ide ezt a tételt, hogyha valakinek esetleg kétségei lennének a felül, hogy Kurták is tud szép zenéket írni, akkor ez a pici töredék talán meggyőzi arról, hogy micsoda finomság tud rejtőzni egy kortárs zeneműben is. Mindjárt eszembe jutott, hogy Kurták zongoristaként kezdte a pályáját, nagyon tehetséges, nagyon jó zongorista volt. Az 50-es években készült Bartók szonátájáról egy felvétele, amit pár hete a Bartók Rádió is leadott, amelyet egyszerűen zseniális. Úgy hangzik, mintha Bartók játszana. Tényleg úgy hangzik, már 50-es évek elején még nem volt olyan a hangtechnika sem, tehát lehet hallani, hogy ez egy régi archív felvétel, de az időkezelés, az egésznek a duktusa, az fantasztikus. Remélem egyszer majd hozzáférhető lesz ez a felvétel is, de hogyha ilyen belsőséges kapcsolatban volt ezzel a művel, hogy így el tudta játszani, akkor logikusnak tűnik, hogy talán hatott is rá, amikor a saját zenéjét komponálta. Most térjünk már vissza akkor Bartókhoz újra, és hallgassuk meg ezt a csodálatos ligatúrás, kurtágos részt ezzel a hirtelen csendben kezdődő szakasszal, amiből egyébként egy hatalmas fokozást épít Barток. A fokozás nem csak a hangerő egyre magasabbra sófolásából származik, hanem van egy rejtett belső szólam, ami ennek a szolgálatában áll. Sebestyén, kérlek, hogy játszd el ezt a hangsúlyokkal kiemelt szólamot. Történik itt. Megállíthatatlanul megy fölfele ez a vonal, és amikor hallgatjuk az egész felrakást, akkor nem figyelünk rá, mert annyi minden szól együtt, de hát ez is hozzátartozik a feszültség fokozásához, még talán jobban, mint a hangerőjé, és most rakjuk rá erre a csontvázra a húst is, és hallgassuk meg az egész szakaszt. Mint ahogy hallották, észlelték, visszatértünk a kiinduló ponthoz, a nagy drámai felcsattanás után az akkordokhoz, a monotón éhang ismételgetéséhez. És Bartók erre, az ezutáni pillanatra tartogatja az igazi nagy drámát, a csúcspontot, a kirobbanást. Ezek a felcsattanó, egymásra torlódó dórémi motivumok és a kemény akkordok, mintha itt adnák ki minden mérgüket vagy keserűségüket a világba, és utána egy ilyen nagy robbanás után, mint egy erejüket vesztve, lecsendesülnek, miután a piano és a forte nagyon hirtelen váltakozik, és aztán visszamegy. Az a szó tévedt a számra, hogy keserűség, a világba kiáltja a keserűségét, és visszaemlékezhetünk Talján Tibor jelzőire, szigorú, visszautasító, aszkétikus ez a tétel, és ezzel kapcsolatos a tétellel az utolsó megmutatnivalónk erre vonatkozik. Tudnélik, hallgassuk csak meg az utolsó ütemeket. Hát egy hatalmasat csaltunk. Tudnélik, az utolsó hangja a jobb kéznek nem ez a szép é, ami így belesimul a hangzásba, hanem egy s, amit ráadásul még meg is hangsúlyoz Bartók. Így fejeződik be igazából a tétel, ahogy ő megírta. Kicsit más hangulatú befejezés. De hát az, hogy ez a tényleg szinte dacos, dühös odavágása ennek a diszonáns hangnak a tétel végén, egyúttal visszaemlékszik arra, amivel a tétel indult, ahol volt egy E és egy S, ami egymással konkurált is rám. Itt is a diszonáns két hang ütközésére emlékszik vissza Bartók, tehát lehet, hogy szigorú, komor, indulatos befejezés, de teljesen levezethető a tétel logikájából. Mondják, hogy Bartók hát nem volt szentimentális ember, a szentimentalizmust hát írtotta és gyűlölte, hát ha valami a szentimentalizmus hiányáról tanúskodik, akkor ez a lassú tétel azt hiszem, hogy jó illusztráció lehet ennek. Tehát a hatalmas energiákat mozgató első tétel és a kemény, szikár, aszkétikus lassú tétel után mondhatjuk, hogy kisüt a nap, a természet kék ege alatt vagyunk, vagy hát legalábbis a népzene sokkal otthonosabb világában. Ezt rögtön hallani fogjuk, de ez a népzene azonban nem eredeti népdal, hanem Bartók maga költötte ezt a dallamot, amire az egész tételt jóformán felépíti. Egy vidám, virtuóz népdalrondó bontakozik ki, ahol ez az elsőként megismert Bartók által írt népi dallam lesz a főszereplő, visszatér újra rondó témaként. Most magát a témát ismerjük meg. Alig ha fér hozzá kétség, hogy ez egy népdal, vagy a népi íz rögtön érezhető, de azért különös népdal. A Bartók saját előadásaiban később Amerikában is nagy szeretettel hivatkozott erre a műre, hogy milyen az, amikor a zeneszerző maga eszel ki egy népi dallamot, vagy ahogyan fogalmazott, a témák vagy dallamfordulatok sokszor szándékosan vagy öntudatlanul népi dallamokat vagy dallamfrázisokat utánoznak. Hát ez egy minősített eset. Engem egyébként a Hol jártál az éjjel cinege madár kezdetű pajzán szövegű népdalra emlékeztet, másokat is. Sebestyénnek egy másik népdal asszociációja ugrott be. Ez egy sárközi kanásznóta, amelyet Rajecki Benyámin gyűjtött, tehát nem Bartók gyűjtése, hanem jóval későbbi. Hallgassuk meg, hogy hangzik ez a népdal.
Jéri kanász a dombon, játszik a bottyával, ne menj órát, kis leány, megfogja a szoknyádat, nem fogja még a szoknyám, elszaladok tőle, azért a kis malacot ellopom belőle. Megfújom a furujám, lent a széket szélen, hallod-e te angyalkám, hallott anya végen. Hallom, kedves angyalkám, nem tőhetök róla, gyönyörű szép szavadra nem möhetök oda. Gyeri kanász, mit főztél tüdőt káposztával, mivel rántottál réjá has a szalonnával? Nem kell nélküm a kanász, csak a felesége, annak se más ögyebe, csak a két szép szőme.
Hát azt hiszem érzik a rokonságot a két dallam között, a Bartóki dallam és a népdal között. Most a szövegben nem mennék bele, mert nem olyan ártatlan szöveg ez, mint ahogy úgy van ez, mint Vörös Sándornál, hogy azért jó lesz vigyázni, hogy mi mit jelent. Például a harmadik verszak az ugye egy kulináris jellegű leírás, hogy kell a tüdőt káposztával, hasalja szalonnával megcsinálni, és aztán hirtelen eljutunk a kanász feleségének bájaihoz. De nem erről szól ez a műsor, hanem arról, hogy mi is a viszony itt a népdal és a Bartóki kitalált népdal között, és megint csak Sonfai Lászlóra szeretnék hivatkozni, akinek van egy nagyszerű cikke a Szonátaforma fináliának metamorfózisa címmel, és Sonfai a következőképpen rekonstruálja Bartók dalamából a látens népdalt. Ugyan ő figyelmeztet rá, hogy Bartók nagyon-nagyon gondosan ügyelt arra, hogy ez ne legyen egy banális népdal utánzás, hanem különböző módokon elidegeníti ettől a nagyon nyilvánvaló mintától az ő saját dallamát. Az elidegenítésnek az első eszköze az, hogy a népdal zárlatát, utolsó sorát egy hanggal lejjebb csúsztatja. Ezzel mindjárt egy más hangnembe kerülünk, de a még fontosabb elidegenítő eszköz az a metrum megváltoztatása. Mert hisz a magyar népdalok, meg a rekonstruált modell, az egy kétnegyedben mozgó, ugye kanásztánc ritmus 7+6-os tipikus modell. Ehhez képest a Bartóki dallam meg így hangzik. És aztán ugyancsak Sonfai hívja fel a figyelmet, hogy Bartók abban is népzeneiként kezeli a saját dallamát, hogy a zárlatnak különböző változatait dobja be. Na de térjünk vissza a metrumhoz. Hát ez ugye 1-2-3, 1-2-3-4, 1-2-1, 1-2-3, 1-2, 1-2-3-4, 1-2, nincs ilyen magyar népdal, aminek ez a ritmusa. Még a Bolhási kertek alatt, ami hát egy eleven ritmusú népdal, az sem ilyen bonyolult. Tehát nincs ilyen magyar népdal. Viszont van ilyen román népdal. Ez a rendkívül hajlékony, váltakozó metrika, ez a román népzene egy bizonyos stílusát jellemzi, méghozzá ezek a román kolinda dallamok. Mit ad Isten, Bartók 1226-ban éppen a román kolinda dallamokról fejezett be egy könyvet, ami aztán később meg is jelent. Tehát miről van itt szó? Bartók a magyar kanásznóta dallamát összekombinálja a román népzenének egy hajlékony, egészen érdekes, fűszeres metrikájával. Egyébként máskor is tett ilyet az első rapszódiában, amikor a dallam román, akkor ahhoz meg magyaros ritmus tesz hozzá, hogy karakteresebben induljon az első rapszódia. Mint hogyha a komponálás közben a különböző népzenéknek a jellegzetességeiből a legvonzóbb vonásokat vette volna ki, és ötvözte volna azt egy számára ideális anyaggá a komponáláshoz. És mikor ezt végig gondoltam, azért egy pillanatra beleborzogtam ebbe a gondolatba, hogy tudilik, mennyire zseniális az, hogy van itt egy zeneszerző, aki teljesen ismeri a Kárpát-medence színes etnikai gazdagságát, a népzenéket, legyen az magyar, tót, vagy román, vagy rutén népzene, egyként szereti őket, ugyanúgy szereti őket, ugyanolyan fontos számukra, és amikor komponál, tudja, hogy minek mi az értéke, a zenei elemeket összerakja, és szabadon ebből a gazdagságból a legjobbat válogatja ki, hogy ez az összesség, ez a lehető legjobbá tudjon születni. Most nem akarok filozófiai fejtegetésekbe menni, és átvinni ezt mondjuk geopolitikai kérdésekre, de azért az, hogy van egy gyönyörű sokféleség, mindenkinek van valami, ami a legjobb. A románok például a metrikában. És hogy ez egyesülni is tud, nem csak egymás ellen acsarkodni és kioltani, ahhoz egy Bartók Béla kellett, hogy művészi szinten ezt megvalósítsa. Na, ezek után a nosztalgikus fejtegetések után térjünk vissza a zenéhez. Ezután a pompás bartóki népdal-szerű dallam után megszólal egy olyan változat, ami érezhetően folytatása, rokona az előzőeknek, de ugyanakkor jótékonyan kié is egészíti, mert azért más, tulajdonképpen megfordítása, egy másik arca ugyanennek a zenei gondolatnak. Azt is hallották a népdal idézet után, hogy mi történik. Az anyag felízzik és megvadul, tömör akkordokba, megint csúlyogatásba, futamokba csap. Ez meg egy kicsit bepillantást enged abba a Szilágyi Dezsőti lakásba, hogy mi folytott júniusban, 1926-ban. Tehát Bartók a zongoránál improvizált. És hát mi más ez, mint egy elszabadult jazzzenésznek az improvizációja egy adott témára, egy népzenei témára, és hát aztán le is írta, és ezekből az elszabadult részekből, a forma lágy részeiből írta meg az átvezető részeket, az egyes népdal részleteket átkötő anyagokat. A következő népdal variáns az egy ilyen csípős, kiszekund kíséret fölött bomlik ki, és érdekessége, hogy minden egyes dallamsor egy hosszú, tartott hangba torkollik bele. Ezek a hosszú tartott hangok kicsit úgy kilépnek az időből. Tehát persze alul megy az egyenletes kattogás, de a népdal nem zavartatja magát, és megáll. És Somfai László azt mondja, hogy ez olyan, mintha tudjuk, hogy a magyar népdalnak alapvetően két előadásmódja van, a rubátó, a parlandó rubátó, ahogy mondjuk a mátrai juhász ott elkiáltja magát a hegytetőn, és szabadon énekel, vagy pedig a giusto, ahogy a nénit hallottuk az előbb énekelni, amik nagyon feszes ritmusba halad. Na most az is egy hihető föltevés, hogy Bartók ezt az eredetileg giusto dallamot most hirtelen megmutatja, hogy milyen lenne, hogyha rubátó stílusban énekelnék. És aztán persze helyre kell állítani ezt a feszes ritmusba haladó giusto karaktert is, és rögtön ezután egy olyan dallamalak bukkan föl, amik ilyen giusto, és csodák csodája kisimítja ezt a kolinda ritmust, ezt a kiszámíthatatlan aszimmetriát, és szép szabályos kétnegyedben hozza a dallamot, és most már egészen hasonlít ahhoz, ahogyan a Sebestyén által talált győri kanász népdalban hallottuk. Persze kurjantások fűszerezik ezt a változatot is, és a vége ugyanúgy elszabadul improvizációvá. A következő dallamalak az megint visszatér a aszimmetrikus metrumokhoz, a kolinda metrumhoz, de Bartók itt bővíti az egyes soroknak a számát, egy-egy hangot beszúr, ez is egy jellegzetes variációs módszer, sőt a hangközök is tágulnak, az egész dallamnak a hangterjedelme is följebb csap. És egyébként az, hogy ebből a témából ez is lehet, hogy ezt is meg lehet csinálni, az már a Dittának küldött első vázlatapon is kiderül, mert rögtön Bartók egy ilyen alakot is lekottázott, amit elküldött a feleségének. Talán emlékeznek még arra a másodikként fölépő dallamra, amiről azt mondtam, hogy olyan jól esően kiegészíti a bemutatkozó dallamot, mint hogyha a másik arca lenne, a megfordítása lenne, szerves folytatása lenne. Most Bartók féktelen variáló kedve odáig terjed, hogy amikor másodszor hozza ezt a dallamot, akkor újra csavar egyet rajta, variálja, és persze nem ugyanolyan alakban hozza vissza. Most hallgassuk meg az eredeti formát, és aztán a megváltoztatott formát. Egy apró érdekesség, a másodszor hallott dallamhoz Bartók új rendet is írt, csupa első ujjal kell játszani, tehát még véletlenül se lehet kötni, és hát aki nem így játsza, az nem úgy játsza, hogy Bartók elképzelte. De ugyanúgy megfordulnak a hangközök, mint egy Bach fúgában a tükörfordítás. Lassan közeledünk a végkifejlethez. Somfai Lászlónak egy nagyon izgalmas hipotézise van azzal kapcsolatban, hogy Bartóknak egy ponton beugrott, hogy ő ebben a tételben bemutatja ennek a saját népi dallamnak a különböző előadásmódjait, ahogy ezt a nép a legkülönbözőbb helyzetekben játszaná. Ugye már hallottunk kétfélét, hogyha parlando rubato-ban kiáltana bele a pusztába, vagy hogyha giusto merev ritmusban, de azt is meg akartam mutatni Bartók, hogy milyen lenne az, ami nagyon gyakran előfordul a népzenében, hogy valamilyen népi hangszer játsza az eredeti énekel dallamot. Ez nem légből kapott képzelgése volt Sonfai tanár úrnak, mert nagyon jól ismerte az egész anyagot. Ennek a finálénak van egy olyan változata, ami 371 ütem, van olyan, ami 416 ütem, és a végső változatot kihúzta, meghúzta, tömörítette 281 ütemmé, és a leghosszabb változatban Bartók azt tervezte, hogy visszavisszatérő téma között bemutatja ezeket a hangszeres népzenei variánsokat. Ennek az első jele benne is maradt a végleges formában is, most csak azt kérem, hogy tippeljék meg, hogy ez vajon milyen népi hangszert akar utánozni Bartók. A jobb felismerés érdekében egy picit lassabban kértem Sebestyént, hogy játsza. Ha mondjuk valaki ismeri a három csíkmegyei népdalt, meg különösen annak a népi eredetét, akkor könnyű dolga lesz. Hát ez bizony nem más, mint a furuja, a népi furuja, ami hihetetlenül gyors kis figurációkat képes játszani. Egyébként az éjszaka zenéjében az a távoli furuja szó, ott is vannak ilyen kis girlandok, ilyen kis díszek, ez a kis fürge hangszer ilyen. Na most az egyik legrészletesebb fogalmazványból kiderül, hogy Bartók ezen a ponton a következő zenét gondolta beilleszteni ebbe a tételbe. Ezt most felvételről hallgatjuk meg. Ez lett volna a Duda változat, csak hogy Bartók valahogy idegennek érezte ezt az anyagot, és főleg hát nőtt, és teljesen fölborította volna a tétel arányait, azért a 480 ütem meg a 280 ütem között van egy kis különbség, és fogta ezt az egész anyagot, kivette, és ebből lett egy önálló tétel, a Szabadbannak a Müzet Duda tétele, a harmadik tétel. Ezzel a döntéssel persze föl kellett áldoznia azt a kitalált programot, hogy hát itt most lesz furuja, duda, és aztán még más hangszer is, de hát megint a művészi nagyság tanújele, hogy Bartók, hogyha aközött kell választani, hogy megvalósítja a tervet, az eredeti koncepciót, vagy inkább jó művet csinál, remek művet csinál, akkor mindig a remek művet választja. Hát a Táncfitben volt egy szlovák epizód, ez egyszerűen nem sikerült annyira jóra, mint a román, meg az arab, meg a magyar, hát akkor ki kellett hagynia, és elveszett a Kárpát-medence teljes etnikai gazdagságának a bemutatása, vagy a hatodik vonós négyesben egy nagy népi optimista finálét akart írni, tehát 1939. decemberében, amikor lehetett látni, hogy egész Európában szörnyű dolgok fognak történni, meg ráadásul az édesanyja meghalt, már nem lehetett nagy népi finálét írni, és akkor egy szomorú gyászzenével zárja a tétel, tehát a Bartókban a művészi kontroll mindig a remek mű irányába megy, és adott esetben föláldozza az eredeti koncepciót. Az utolsó zenei példánkhoz érkeztünk, és azt mutatjuk meg, hogy azért maradt még ebből a népi hangszer utánzatból, ebből a játékmód felidézésből valami, és így hangzik a népi hegedűs változat, így játszotta volna Bartók szerint egy népi hegedűs az ő általa kitalált népdalt. Thank you. elemzésünk végére értünk, tehát a 1926-os nagyon feszült júniusi munka után, júliusban Bartók azért lement a családjához Békés megyébe, Szőlőspusztára, Dittával aztán itáliai útra is elmentek, aztán augusztusban azért visszatért, és 9-e után megint ádázul komponált, kijavította ezt a 20 tételt, és megtalálta a végleges alakjukat, és aztán végre elkezdte írni az első zongoraversenyt, amit aztán novemberre be is fejezett. És a zongora szonáta érdekes módon először a rádióban hangzott el, 1926-ban vagyunk, tehát egy évvel korábban indult egyáltalán az, hogy Budapesten rádiót lehet hallgatni, és 1926. december 3-án eljátszotta a rádióban, és aztán 8-án a Zeneakadémián élőben is ezt a szonátát, és később aztán a 27-ben indult külföldi útjára ez a darab. Ez a titokzatos és nehéz darab, és nem minden esetben könnyen befogadható darab, de remélem, hogy ezzel a hosszú és kimerítő elemzéssel azért néhány titkáról sikerült felrebbenteni a fájtlat, és közelebb került önökhöz, mint hallgatókhoz. És most hallgassuk meg Bartók zongoraszonátáját Pellet Sebestyén előadásában. Thank you.
Thank you.
Kedves hallgatóink, az elhangzott zenebeszédben Bartók Béla szonátájával ismerkedhettek meg. A művet előadta zongorán Pellet Sebestyén. A műsort Farkas Zoltán vezette. A felvétel a Bartók Emlékházban készült 2026. március 21-én. A hangmérnök Pap Sándor volt, a zenei rendező Tóth Benedek, a szerkesztő Katona Márta.
Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Május 13-án a BMC-ben rendezett esten ünnepélyes keretek között fény derül a 11 kategória idei nyertesére, akiket a következő napokban a Bartók Rádió portré műsorokban mutat be. A gálaest felvétele május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.